Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csütörtök este egy rövid videót láttam. Ebben a videóban egy 20 év körüli lány arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban eltávolodott Istentől, de aznap az ige olvasása közben rádöbbent erre, és megértette, hogy milyen fontos a rendszeres imádság és ige olvasás. És ebben a rövid videóban bizonyságot tett arról a meggyőződéséről, hogy Istennek nagy és komoly tervei vannak az ő életével ezután is, még akkor is, ha mélységeken keresztül vezeti őt. Biztos volt benne, hogy ahogy közeledni fog Istenhez, úgy lesz egyre több áldás az életén. Ez nem más, mint egy bizonyságtétel 2025-ből. Mai igénkben visszamegyünk a történelembe, és nem 100 évet, hanem 3500 évet, és meg fogjuk nézni azt, hogy egy ugyanilyen helyzetben mit tesz Izrael népe, és hogyan szól Isten az ő népéhez. És nem pusztán az az érdekes, hogy mit mond Isten a zsidóknak, vagy mit mondott ennek a lánynak, hanem konkrétan nekünk ma mit mond az Isten. Akkor, ha talán úgy érezzük, hogy egy kicsit eltávolodtunk tőle, ha azt éljük meg, amit itt a nép, hogy fájdalmak, nyomorúságok vannak az életükben, mit tesz ilyenkor Isten? Ez az első nagyon nagy kérdés. Így hallgassuk meg a mai alapigénket, ahogy megírva találjuk Mózes második könyvében, a 19. fejezet első 8 versében a következőképpen. Két nappal azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és távolt ütöttek a pusztába. Ott táborozott Izrael a heggyel szembe. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi népek közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Ezután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és átadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket rábízott az Úr. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak. Amen. Kedves testvérem, azzal kezdődik a mai igénk, hogy két hónappal azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból. Két hónap nem egy nagy idő. Mégis Izrael életében mennyi minden történt. Elindulnak, ott van előtte a tíz csapás, Istennek a csodálatos szabadítása, ott van, hogy ketté nyílik a Vörös-tenger, és azt gondolnánk, hogy ez az elmúlt két hónap, ez valami sikerszéria lehetett, vagy a nép úgy örömmel ment, tudta, hogy vele van az Isten, látták őt nappal felhőként, éjjel tűzoszlopként, hát minden rendben van. Egyet azt látjuk, hogy ez alatt a két hónap alatt a nép kétszer is nagyon-nagyon keményen fellázad az Isten ellen. Persze mind a két helyzet nagyon éles helyzet volt, nem csak arról volt szó, hogy most egy kicsit rosszabb kedvük volt, az egyiknél ott volt az esély, hogy éhen halnak, a másiknál meg ott szomjan halnak. És mind a két esetben fellázadnak Isten ellen. Ezt olvassuk a korábbi fejezetekben, megérkeztek Márába, de a márai vizet nem tudták meginni, mert keserű volt. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit igyunk? Ezután tovább indulnak, eltelik néhány hét, elmennek Élimből, megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, és zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztába, mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomba, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jó lakásig ehettünk kenyeret. Mennyire megdöbbentő, nem? Hogy rezernyi jó dolog történik velük, és az elsőnél egyből ott a zúgolódás, sőt a zúgolódásból lassan lázadás lesz. Pedig nem ígérte az Isten nekik azt, hogy ez az út könnyű lesz. Még nem is tudták akkor, hogy mennyi nehézség jön a következő 40 esztendőben. De a nép, amikor valami nehézség jött, zúgolódással válaszolt. Nem volt számukra más alternatíva. Vagyis lett volna, de ők mindig ezt választották. Erről szól tulajdonképpen Izrael népének a története. És tegyük hozzá, erről szól sokszor a mi életünknek a története is. ahogy ez a lány mondta a videóban, az elmúlt időben eltávolodtam Istentől. És mi az, ami eltávolodást okozhat Istentől? Sok mindent lehetne mondani, most egyre hadd hívjam fel a figyelmet, ami ebben az igében van. A reménytelennek látszó jövő. Pár nap múlva úgyis éhen halunk. Pár nap múlva úgyis szomjan halunk. Pár nap múlva úgyis akkora ellenséggel találkozunk, és nem tudunk bemenni az ígéret földjére, reménytelen az egész. És ez a reménytelenség, ha fészket ver az embernek a szívébe, akkor egyre inkább eltávolít Istentől, egyre reménytelennek látjuk a jövőt, és amikor az ember reménytelennek látja a jövőt, akkor azt gondolja, hogy nincs értelme egyáltalán élni, és nagyon-nagyon keserűvé válik. Ugye az Új Szövetség használja sokszor ezt a keserűség kifejezést. Ennek az alapszava az a pikrosz kifejezés, ami keserű, csípős, marót, éleset jelent. És ugye ez a pikria nevű szó, ez csengésével nagyon hasonlít a magyar pikirt szóhoz. Nem tudom, ki ismeri ezt a szót, viszonylag gyakran nem használjuk, de arra mondjuk azt, hogy pikirt, aki egy ilyen szurkáló, bosszantó, ingerlő, megjegyzést tevő, gúnyolódó ember. Megnéztem, hogy ehhez a szóhoz van-e köze. Hát azt mondják, hogy igazából a pikíren szóhoz van köze, itt a németesekhez fordulok, remélem jól mondom, ami szurkál, bosszant, ingerel, de valószínűleg a görögből ment a németbe, a németből meg a magyarba. A lényeg az, hogy bármit nézünk, akár a német pike szót, ami dárdát, láncsát jelent, ez mind a szurkálás, mind a csúnya szóval kekeckedés, a keserűség, hogy ilyenné válik az ember. És hányszor figyelmeztet az Új Szövetség is minket, hogy vigyázzunk a keserűséggel. Ügyeljetek arra, hogy senkinek el ne hajoljon Isten kegyelmétől a szíve, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon. Ugye a zsidóknál is, meg a mi életünkben is, hogy elindul valami keserűség, reménytelenségből fakadólag, és az ember egyre inkább eltávolodik az Istentől. És ami az egészben ijesztő, hogy ez ilyen fertőzésként terjed, hiszen itt azt mondja, hogy sokakat meg ne fertőzzön. Sőt, nem csak terjed, hanem még fogságba is zárja az embert. Az apostolok cselekedeteiben lévő történetben olvassuk, amikor Simon mágusnak mondja Péter, mert látom, hogy keserű irítség és gonoszság fogságába estél. Tehát mi történik? Van egy keserűség az ember életében, ami egy reménytelen jövőképet hoz, fogságban tartja az embert, amiből bizony szabadulni kell. Szabadulnia kell a népnek, és szabadulnia kell egy-egy embernek is, és nekünk is szabadulni kell, ha ilyen helyzetben vagyunk. És miért mondom el mindezt? Mert a mai alapigénk itt kezdődik. És így értjük meg Istennek a szavát. Hogy ott van előtte egy 2 hónapja kiszabadított nép, tele aggódással, zúgolódással, reménytelenséggel, és azt mondja Isten, hogy ezzel valamit kezdeni kell. És felhívja Mózest, és Mózesen keresztül 3 gyógymódot ad a népnek. És ez a nép, ez most legyünk mi. Isten neked 3 gyógymódot ad, akár a mai napra, ha elkeseredett vagy, keserű vagy, reménytelen vagy, vagy bármikor az leszel, jusson eszedbe. Ez a 3 gyógymód. Nagyon röviden az első a múlt felidézése, a második az a feltételekhez kötött ígéretnek a megadása, és a 3. pedig az ígéret ajándékainak a bemutatása. Nézzük az elsőt. Ha valaki szomorú és odajön hozzánk, 90%-ban mit mondunk? Fel a fejjel, nézz előre, holnap jobb lesz. Biztos, hogy nem lesz már ilyen rossz, mint ma. Mindig a jövővel próbáljuk az embert erősíteni és vigasztalni. Nézz előre, majd holnap jön az áldás. És Isten nem ezt teszi. Isten azt mondja, hogy reménytelennek látod az életed? Nézz vissza. Nézz magad mögé. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptomban, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogy hoztalak ide benneteket. Isten nem a jövőre tekint először, hanem a múltra. Nézd vissza, és nézd meg, hogy mi lett azokból a félelmeidből, amik mögötted vannak. Féltél, hogy a fáraó nem fog elengedni? Mi történt? Féltél, hogy a vörös tengernek még az egyiptomi oldalán fogsz meghalni? Mi történt? Féltél, hogy szomjan halsz? Mi történt? Isten vizet fakasztott a sziklából. Féltél, hogy éhen halsz? 4 rettenetes félelem, és Isten mindegyikből kiszabadította őket. És amikor Isten azt mondja, hogy nézz vissza, akkor azt mondja, hogy találd meg a múltadban azokat a csodákat, amikor Isten veled volt. Amikor kilátástalannak láttál egy helyzetet, akár egy anyagi helyzetet, akár azt, hogy felvesznek egy iskolába vagy egy munkahelyre, akár megoldódik valami adósságcsapda, vagy párkapcsolati dolog, vagy gyereknevelés, vagy egy betegség. Szóval nézz vissza, és meríts belőle erőt. És nagyon remélem, hogy mindenkinek van olyan története, amit így visszanézve fel tud idézni. És azt tudja mondani, hogy Uram, hogy láthatom én reménytelennek a jövőt, amikor ilyen sokszor megáldottál a múltban. És éppen ezért megdöbbentő Izrael népének ez az élethelyzete, hogy ők aztán tényleg ilyen nagyon zsúfoltan pár hónap alatt hihetetlen csodákat láttak. És mégis. Azt mondja Isten, hogy nézz vissza arra, hogy én sasszárnyon hordoztalak téged. Ugye ez a sasszárny, ez egy emberi kifejezés, hát Istennek nem sasszárnyai vannak, de a zsidóságban, és azt gondolom talán a mi képzetünkben is, a sasszárny az a biztonságnak a képe. A gondoskodásnak, az erőnek a képe, a méltóságnak a képe. Hogy egy sas kitárja a szárnyait, akár a kicsinyei felett, akár ott fenn az égen, ez ugye az erőnek, a biztonságnak a képe. És azt mondja Isten, hogy én így, ilyen biztonságban őriztelek téged. Nem mondtam, hogy nem lesz nehéz a pusztai vándorlás, és nekünk sem mondta, hogy nem lesz nehéz a földi élet. De észrevesszük-e, hogy Isten a sasszárnyával ott van fölöttünk. És egy nagyon fontos mondatot hadd mondjak a testvéreknek. Ez így szól, a hit mindig emlékezésből is él. Mondhatjuk azt is, hogy a hit mindig emlékezésből is áll, ez is fontos dolog, de nem csak áll, hanem él. A mi hitünk mindig emlékezésből is él. Azokból az emlékekből, ami mögöttünk van. Amire vissza tudunk emlékezni. És mire tudunk visszaemlékezni? Két dologra. Vissza tudunk emlékezni arra, hogy honnan szabadított meg minket az Isten. Hadd mondjak erre egy példát. Az idős Pál apostol ugyanezt csinálta. Abból merített erőt, és azzal inspirálta Timóteust, hogy a saját múltjáról beszélt. Ezt mondja Timóteusnak, hálát adok Krisztus Jézusnak, az Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Azt mondja Pál, hogy amikor elkeseredek, vagy te elkeseredsz, akkor nem kell azt mondogatni, hogy majd holnap jobb lesz, testvér. Vissza kell nézni. És azt mondja Pál, hogy kell lennél több, mint hogy Isten engem megszólított, és az apostola lehettem. És ezt így személyesen nézhetjük az életünkre is. Milyen jó lenne, ha nekem lelkipásztorként többször eszembe jutna, hogy kell lennél több, Uram, hogy te 30 éve, vagy nem tudom én hány éve kiválasztottál, és lelkipásztorod lehetek. Attól függetlenül, hogy mi jön majd ezután. Kell annál több, hogy Isten téged valahonnan kiemelt és megszólított? Emlékezz erre vissza, és jó erre visszaemlékezni. Nézz vissza a saját életutadra. Hányszor hordozott téged az Isten? Mire tudsz visszaemlékezni? Milyen csodálatos szabadítását látod az Úrnak az életedben? Miért gondolod, hogy ma nem tud ugyanez az Úr segíteni? Azt mondja, ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Ez az első fontos dolog. A második, amit Isten tesz, ezt is fontos megértenünk, nem nyújt segítséget a népének. Sokszor azt mondjuk, hogy majd Isten segít. Isten nem segít. Isten nem segített a zsidóknak. Isten szövetséget kötött a zsidókkal. És ez nem ugyanaz. Azt mondja Isten, most azért, ha engedelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld valamennyi nép közül, ti lesztek az én tulajdonom. A szövetség azt jelenti, hogy Isten elmondja, hogy mit vár tőlünk. Azt mondja, hogy igen, veled leszek, igen, megsegítelek. Ha te is bízol bennem, ha te is csak bennem bízol. És erről szól tulajdonképpen végig Izrael népének története, és sokszor a mi életünk is, hogy Istennek megígérünk dolgokat, akár egy úrvacsonáról, igyekezem ezután Isten akarata szerint élni, jó, de megtartom-e? És nagyon sokszor pont ez az embernek a gyarlósága, hogy szeretne meríteni a bűnnek az élvezeteiből is, de közben elvárja Istennek a védelmét is. És a kettő nem megy együtt. Azt mondja Isten, amíg velem jártok, A Bírák könyve végig erről szól. Amíg hűséges a nép Istenhez, velük van, megvédi minden néptől. De amikor bálványimádóvá lesznek, Isten leveszi róluk a kezét. Nem automatikus az áldás és a védelem, ezért a népnek is tennie kell. És nagyon sokszor tényleg itt bukik el a dolog, sőt mindig, mert Isten megőrzi az ő szövetségét, hogy az ember megszegi ezt a szövetséget. Vegyük nagyon komolyan, ne csak elvárjuk Istentől a dolgokat, hanem nézzük meg azt is, hogy mi miként teljesítjük azokat a dolgokat, amiket megígértünk Istentől, vagy amit ő elvár tőlünk. Lehet, hogy éppen az akadályozza az áldás érkezését az életünkben, hogy megszegjük ezt a szövetséget. És erről majd a végén még néhány mondatot szeretnék szólni. És a harmadik, amit most részletesen nem fejtenék ki, csak néhány mondatban, hogy azt mondja Isten, hogy ha mindez megvan, akkor van a megtartott ígéretnek három ajándéka. Bár enyém az egész föld valamennyi népe, de ti lesztek az én tulajdonom. Papok királyságai, szent népem lesztek. Ugye egyrészt azt mondja, hogy Isten tulajdonai lesztek. És azt kérem, hogy itt ültök, képzeld, hogy te Isten tulajdona vagy. Nem arról van szó, hogy Istenhez oda megy az egyik angyal, hogy figyelj, ez a gyermeket hol van? Nem tudom, hogy hetek óta nem foglalkoztam vele. Isten pontosan tudja, hogy hol vagy és hogy miben vagy. Egészen pontosan. Ahogy mi tudunk vigyázni a dolgainkra, leporolni, kimosni, megőrizgetni, mert a mi tulajdonunk, mert fontos nekünk. Mennyivel inkább egy méltóság, az Isten tulajdona vagyok. Az övé vagyok. Ő van, ő pecsételte rá az ő pecsétjét az én szívemre. A második pedig azt mondja, hogy papok királysága vagytok. Ez összekapcsolódik a protestánsok által vallott egyetemes papsághoz, hogy mindannyian feladatot kapunk, egy közvetítő szolgálatot. Isten tulajdona vagy, aki feladatot kap, papi szolgálatot, ott, ahol éppen vagy. Hogy add tovább az evangéliumot. És itt jön az, amiről az előbb beszéltem az életünkről, hogy szent nép is vagytok, és ez egy elkülönített életet jelent. Ez valami mást jelent, mint a hétköznapi élet. Emiatt ez egy nagyon nagy kiváltság, de nagyon nagy elvárás is Isten részéről. Tudsz-e úgy nézni magadra, mint aki egy ilyen szinten szeretne élni? Mint Istennek a tulajdona, Istennek a papságához tartozó valaki, mint egy szent nép. És ez az, amit az Isten tesz. És utána Isten nem erőszakos, nem rángatja a népet, nem parancsol a népnek, azt mondja Mózesnek, hogy menj le, döntsétek el, hogy így akartok-e követni engem. Az egész nép egy akarattal felelte, megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak. Ez egy nagyon fontos kifejezés, ez a megtesszük. Valóban úgy kelünk-e föl minden reggel, és el tudjuk-e mondani minden este, hogy megtettük mindazt, amit az Úr kért. Azzal a vágyjal kelünk-e fel, hogy Uram, én szeretném mindezt megtenni, és szeretnénk-e úgy lefeküdni, hogy Uram, megtettem, amit ígértem neked. Megtettem, amit te szerettél volna. Van egy nagyon szép ének, többször idéztem már, ez a harcos kezdetű ének, ez egy dicsőítés, és nem fogom pontosan idézni a végét, de most a refrén, de valahogy úgy szól, és sokszor meg szoktam hallgatni, hogy Isten azt mondja, hogy este, amikor lefekszel, akkor én büszkén nézek rád, mert te gyermekem vagy, hűséges katonám, aki ma is megharcoltad a saját hitednek a harcát. Milyen jó lenne, ha Isten ilyen büszkén tudna odaállni az ágyunk mellé, és tudná azt mondani, hogy gyermekem, volt benne bukás, nem minden úgy sikerült, de akartad és megtetted, amit elvártam tőled. És tele van a Biblia ilyen történetekkel, példázatokkal, mikor az emberek megteszik, amit kell, vagy csak mondják, hogy mennek dolgozni, aztán mégse, vagy éppen nem. Keresnek 10 talentumot, vagy éppen még az egyet is elássák. Miben kellene most igen mondanunk Istennek? És mire kéne azt mondanunk, hogy Uram, én ma megígérem, hogy ezt megteszem, ahogy a nép megígérte. Hadd fejezzem be 3 személyes kérdéssel. Emlékszel még, honnan hozott ki az Isten? Tudod, ki vagy ő benne? Készen állsz engedelmesen élni az elhívásodban? Amen. Imádkozzunk. Istenünk, megállunk mi is életünk Sínai hegyénél. És olyan jó lenne, ha nem csak Mózesnek kéne felvinni a választ, hanem mi is oda járulhatnánk hozzád. És elmondhatnánk, hogy igen, Urunk, sajnáljuk, hogy mi is engedetlenek voltunk, reményvesztettek, keserűek. Pedig ha visszanézünk az életünkre, szeretetednek olyan sok jelét látjuk. És köszönjük azt a méltóságot, amit mégis adtál nekünk. És Urunk Istenünk, Te tudod, hogy mi az, amiben igazából kell formálódnunk, alakulnunk, változnunk, mire mutatsz rá a mi életünkben, hát, hogy meg tudjuk tenni, amire ott szükség van. Akár valaminek a megerősítését, valaminek a kidobását, valakinek a megszólítását, bármi is az, adj bátorságot ezt megtenni, Istenünk. Amen.